Füles bagolyolvasó, William Somerset Maugham, egy távoli gyarmaton, egy érzékeny lelkiismeret. Esté, Laurent, de Maroni kellemes kis hely. Tiszta és rendes, olyan városháza és törvényszéki épület van itt, amelyre sok francia város büszke lenne. Az utcák szélesek, és két oldalt a szép fák jótékony árnyékot adnak. A házak olyanok, mintha épp most festették volna újra őket. Legtöbbje kis kert mélyén bújik meg, a kertekben pedig pálmafák vannak és rengeteg viola. Rózsanát kérkedik villogó színeivel, és tejfű változatos formáival. A bíborszín, vagy piros bóugain villa a gazdagon burjánzik, és az elegáns májva szinte mesterkéltnek látszó közönnyel kínálja pompás virágait. Esté, Laurent, de Maroni a guajanai francia büntető kolónia központja, és 100 méternyire a hajóállomástól, ahol partra száll az ember, ott van a büntető tábor főbejárata. Ezek a tropikus kert mélyén meghúzódó szép kis házak a börtön tisztviselők lakásai, és ha az utcák tiszták és rendesek, ez annak köszönhető, hogy igazán nincs hiány fegyencekben, akik rendben tartsák őket. Egyszer valami alkalmi ismerőssel sétáltam, és összeakadtunk egy fiatal emberrel, aki a fegyencek rózsaszín fehér csíkos egyenruháját viselte, és hozzá kerek szarmakalapot. Az útszélen állt, kezében gerebével. Nem csinált semmit. Miért lopja a napot? Kérdezte tőle a társam. A férfi gúnyosan vállat vont. Nézze azt a fűszálat! Felelte. 20 évem van, hogy elkotorjam onnan. Esté, Laurent, de Maroni azokért a büntető táborokért jött létre, amelyeknek a középpontja. Satnya kereskedelme tőlük függ. Üzletei, melyeket kínaiak tartanak fenn, arra valók, hogy kielégítsék a börtönőrök és az orvosok, meg a büntető kolóniához tartozó rengeteg tisztviselő szükségleteit. Az utcák csöndesek és kihaltak. Az ember egyszer irattáskát cipelő fegyencbe ütközik, ez az adminisztrációnál végez valami munkát. Máskor egy másikba, aki kosarat cipel, ez meg valamelyik háznál szolgál. Néha börtönőrre bízott kis csapat jön szembe az utcán. És gyakran látni, hogy kibejárkálnak a felügyelet nélkül marad börtön kapuján. A börtön kapuk tárva nyitva vannak egész nap, a foglyok szabadon mászkálnak kibe. Ha látni lehet valakit, aki nem visel fegyenc ruhát, az alkalmasint szabadult már, és az ítélet úgy szól, hogy még jó néhány évet kell a gyarmaton töltenie. S mivel munkát szerezni nem tud, és kis hián éhezik, tönkre hissza magát a tafia nevű olcsó, erős rummal. Esté, Laurent, de Maroniban van szálloda, én ott étkeztem. A törzsvendégeket hamarosan megismertem. Bejöttek, mindegyik leült az asztalához, szótlanul elfogyasztotta ebédjét, vagy vacsoráját, és távozott. A szállodát egy félvérnő vezette, és az élettársa, maga is hajdani fegyenc, volt az egyetlen pincér. De a gyarmat Szajenneben lakó kormányzója rendelkezésemre bocsátotta villáját, így ott aludtam. Egy öreg arab viselte gondját. Istenfélő Mohamedán volt, és napközben időnként hallottam, ahogy imádkozik. A börtönparancsnok egy másik fegyencet jelölt ki, hogy megvesse az ágyamat, takarítson, és eleget tegyen a megbízásaimnak. Mindketten gyilkosság miatt rájuk rótt életfogytiglani börtönbüntetésüket töltötték. A parancsnok kijelentette, hogy tökéletesen megbízhatom bennük, talpig becsületesek, és bármit nyugodtan széjjel hagyhatok a legkisebb kockázat nélkül. De nem titkolhatom el az olvasó elől, hogy mikor este lefeküdtem, óvatosságból mindig bezártam az ajtót, az ablaktáblákat pedig belülről elreteszeltem. Ez kétségtelenül ostobaság volt, de valahogy nyugodtabban aludtam így. Ajánló levelekkel felszerelve érkeztem, és a büntető kolónia kormányzója meg a Esté. Laurenti telep parancsnoka egyaránt megtettek minden tőlük telhetőt, hogy látogatásom kellemes és tanulságos legyen. Nem akarok itt most mindenről beszámolni, amit hallottam és láttam. Nem vagyok riporter, nem az én dolgom, hogy támadjam, vagy védjem azt a büntetési módszert, amelyet a franciák jónak látnak bűnözőikkel szemben alkalmazni. Azon kívül ezt a módszert már úgy is elvetették. Rövidesen nem küldenek francia Guajanába több foglyot, hogy elszenvedje az éghajlattal járó betegségeket és a maláriával fenyegető őserdőkben végzett munkát, amely olyan sokukra vár. Hogy átélje az elmondhatatlan megalázást, hogy elveszítse a reményt, hogy megrohadjon, hogy elpusztuljon. Csak annyit mondhatok, fizikai kegyetlenséget egyszer sem láttam. Ugyanakkor azonban arra sem láttam példát, hogy megpróbálták volna a bűnözőt hasznos polgárrá formálni, mire letölti büntetését. Nem hallottam tanfolyamokról, amelyeken műveltségét fejleszthette volna, vagy szervezett szórakozásról, amely figyelmét elterelte volna. Nem láttam könyvtárakat, ahol napi munkája végeztével könyvet szerezhetett volna. Olyan állapotokat láttam, amelyek közt csak a legerősebb jellemőrizhette meg méltóságát. Olyan embertelenséget láttam, amely, igen kevés kivételtől eltekintve, mindenkit fásultságba és végső kétségbeesésbe kellett, hogy kergessen. Mindehhez semmi közöm, semmi értelme, hogy az ember olyan szenvedések miatt gyötörje magát, amelyeket enyhíteni úgy sem tud. Én itt most egy történetet akarok elmondani. Nagyon jól tudom, hogy sohasem ismerhetjük meg tökéletesen az emberi természetet. Egyetlen dologban lehetünk bizonyosak csupán, hogy valami meglepetés szüntelenül tartogat a számunkra. Mikor kihevertem a rémületet, a megdöbbenés és iszony első benyomásait, melyeket a büntetőtáborban tett látogatás keltett bennem, arra gondoltam, hogy van néhány dolog, amelyet nagy érdeklődéssel tanulmányoznék. Hadd tájékoztassam az olvasót, hogy a fegyencek háromnegyede gyilkosság miatt került esté. Laurent, de Maroniba, ez nem hivatalos értesülés, és lehet, hogy túlzok. Minden fegyencnek van egy könyvecskéje, amelyben feljegyzik bűnét, az ítéletet, a fenyítéseket és mindazt, amit a hatóságok még feljegyzésre méltónak tartanak. És számos ilyen könyvát tanulmányozása után alakítottam kibecslésemet. Iszonyú megdöbbenés volt, amikor ráébredtem, hogy igen-igen sokat ezek közül az emberek közül, akiket én itt a voltokban dolgozni, hálótermeik tornácán lebzselni, vagy az utcákon témferegni láttam, Angliában már kivégeztek volna. Egyáltalán nem tapasztaltam, hogy nehezükre esett volna beszélni a bűnről, amely miatt elítélték őket, és célomnak megfelelően az egyik nap jó részét azzal töltöttem, hogy hirtelen felindulásból elkövetett bűnöket tanulmányoztam. Pontosan akartam tudni, mi késztett valakit arra, hogy megölje a feleségét, vagy a leányát. Az volt az érzésem, hogy a féltékenység, vagy sértett becsület talán mégsem magyaráz meg mindent. Volt néhány meglepő felelet, köztük egy, véleményem szerint, meglehetősen mulatságos is. Egy ácsműhelyben dolgozó férfitól származott, aki annak idején elvágta a felesége torkát. Mikor megkérdeztem, miért tette, vállat vonva válaszolt. Manfredé entente. Ennek a mondatnak a legvilágosabb megfejtését közönyös hanghordozása tartalmazta, nem tudtunk kijönni egymással. Nem állhattam meg, hogy meg ne jegyezzem, ha a férfiak általában elégséges oknak tekintenék ezt feleségük meggyilkolására, a női nem halandósága ijesztő méreteket öltene. De miután jó néhány embernek feltettem jó néhány kérdést, azt a következtetést vontam le, hogy majdnem minden ilyen bűntet mélyén anyagi indíték rejlik. Nem csak féltékenységből ölték meg feleségüket, vagy szeretőjüket, mivel az megcsalta őket, hanem azért is, mert ez valamilyen formában éreztette a hatását a zsebükön. A nő hűtlensége néha anyagi veszteséget okozott, és végül ez hajszolta elkeseredett cselekedetéig a férfit. Vagy mivel neki magának kellett a pénz, hogy egyéb szenvedélyeit kielégítse, gyilkolt, áldozata lévén a pénz feletti kizárólagos uralmának akadálya. Nem akarom azt a következtetést levonni, hogy egy férfi soha nem öli meg az asszonyát azért, mert az visszautasította a szerelmét, vagy beszennyezte a becsületét, mindössze felkínálom ezeket a meghatározott esetekhez fűződő megfigyeléseimet, az emberi természetre vonatkozó sajátos adalékok gyanánt. Általános érvényű szabályt azonban nem mernék levonni belőlük. Egy másik napot azzal töltöttem, hogy a lelkiismeret kérdését vizsgáltam. A moralisták arról akarnak meggyőzni bennünket, hogy ez az emberi viselkedés egyik legerőteljesebb meghatározója. Manapság, mikor a józan meggondolás és a kegyelet közös megegyezésre jutott abban a tekintetben, hogy a pokol tüze gyűlöletes mítosznak tartja, sok jó ember a lelkiismeretben találta meg a legfőbb oltalmazol, amely az emberiséget arra kényszeríti, hogy a becsület útján járjon. Shakespeare azt mondta nekünk, hogy a lelkiismeret gyávát csinál mindannyiunkból. A regény és drámaírók ecsetelik előttünk a gyötrelmeket, melyek megrohanják a bűnöst. Eleven színekkel ábrázolják a sebzett lelkiismeret kínjait és az álmatlan éjszakákat, melyeket előidéz. Megmutatják, hogy minden örömet megront, míg az élet olyan viselhetetlenné nem válik, hogy a leleplezés és megtorlás, végül rég várt szabadulás gyanánt érkezik. Gyakran tűnődtem rajta, vajon mennyi az igazság ebben. A moralistáknak egyéni érdeke fűződik hozzá, nekik mindig le kell vonniuk valamilyen erkölcsi tanulságot. Azt hiszik, ha valamit sokszor elmondanak, azt végül elhiszik az emberek. Szívesen jelentik ki, hogy valami így, vagy úgy van, amiről csak szeretnék, ha úgy lenne. Azt mondják nekünk, hogy a bűn ára a halál. Mi nagyon jól tudjuk, hogy nem mindig van így. Ami pedig az írókat illeti, a dráma és regényírókat, ha hatásos témára tesznek szert, hajlamosak rá, hogy felhasználják, és nem törődnek vele különösebben, vajon megfelele a valóságnak. Bizonyos megállapítások az emberi természetről úgy szólván köztulajdonná lettek, és ennek megfelelően magától értetődőnek tekintik őket. mint ahogy a festők időtlen idők óta fekete árnyékot festettek, és amíg az impressionisták el nem kezdtek friss szemmel figyelni, és le nem festették, amit láttak, addig egyikük sem vette észre, hogy az árnyék színes. Néha az volt az érzésem, hogy a lelkiismeret talán a magas morális fejlettség kifejezése, vagyis hatása csak azokban érvényesül, akiknek erénye amúgy is oly folttalan, hogy alig hihető, bármit is elkövetnének, amiért komoly szemrehányással kellene illetniük magukat. Általánosan elismert tény, hogy a gyilkosság felháborító bűn, és minden bűnösök közül leginkább a gyilkostól lehet elvárni, hogy gyötörje a bűntudat. Elhitették velünk, hogy áldozata borzalmas lidérc nyomásokban kísérti őt, az ébrenlét óráiban pedig iszonyatos tettének emléke gyötri. Nem szalaszthattam el az alkalmat, hogy megvizsgáljam, igaz-e ez. Nem szándékoztam makacsul kitartani, ha zárkózottsággal, vagy szenvedéssel találkozom, de semmi ilyesmit nem fedeztem fel senkiben, akivel beszéltem. Néhányan azt mondták, ha megint olyan helyzetbe kerülnének, megint csak úgy cselekednének, mint akkor. Öntudatlan deterministaként tettüket láthatólag a sorsrendelésének tekintették, a sorsénak, amely felett nincs hatalmuk. Némelyiküknek, mintha az lett volna az érzése, hogy bűnét más valaki követte el, akihez neki semmi köze sincs. Fiatalság, bolondság, mondták hanyag legyintéssel, vagy rosszalló mosolyjal. Mások kijelentették, ha tudták volna, micsoda büntetést kell majd elszenvedniük, tűrtőztették volna magukat. Egyetlen egyben sem találtam semmiféle szánalmat az emberi lény iránt, akit oly kegyetlenül megfosztott életétől. Úgy láttam, semmivel sincs bennük több érzés a teremtmény iránt, akit megöltek, mintha valami disznó lett volna, amelynek munkájuk során el kellett vágniuk a torkát. Mivel áldozatukon szánakozni eszük ágában sem volt, hajlottak arra, hogy dühösek legyenek rá, hiszen az ő révén kerültek egy ilyen távoli ország börtönébe. Egyetlen egy emberben fedeztem fel olyasmit, amit méltán nevezhetünk lelkiismeretnek, és az ő története olyan érdekes, hogy véleményem szerint érdemes elmesélni. Mert ebben az esetben, ha jól értettem, éppen a lelkiismeret furdalás volt a büntett oka. Akkor megnéztem ennek az embernek a számát, amely börtönuniformisa, a rózsaszín fehér csíkos pizsama elejére volt nyomtatva, de már elfelejtettem. Mindegy, ez amúgy is lényegtelen. A nevét sose tudtam, ő nem mondta, én meg nem akartam kérdezni. Jeanc Harvinnak fogom nevezni. Akkor találkoztam vele, mikor a parancsnok kíséretében először látogattam el a táborba. Egy börtönudvaron mentünk át, melyet zárkák fogtak körül, nem szigorított büntetésre szolgálók, hanem azoké a jó maga viseletű foglyoké, akik magánzárkát kértek. Azok, akik gyűlölték a hálótermek zűrzavarát, nagyon vágytak ilyen cellára. Most a legtöbb üres volt, mert lakóik éppen foglalatosságuk után jártak. Jeanc Harvin az árkájában, nyitott ajtó mögött, egy kis asztalnál írt. A parancsnok szólította, és ő kijött. Benéztem a cellába. Rögzített függőágy volt benne, piszkos szúnyoghálóval. Mellette kis asztal állt, ezen voltak apróságai. Borotva ecset, borotva, hajkefe meg két, vagy három viharvert könyv. A falakat tiszteletre méltó urak és hölgyek képe, meg képes lapokból kivágott illusztrációk borították, íráshoz az ágyára ült, az asztalt, amelyen írt, papírlapok borították. Számláknak látszottak. Jóképű férfi volt, magas, nyúlánk és karcsú, csillogó, fekete szemű és határozott, markáns arcú. Az első, ami feltűnt rajta, az volt, hogy szép formájú feje van, és hosszú, természettől hullámos, barna haja. Ez egyszeriben megkülönböztette a többi fegyenctől, akinek a haját rövidre nyírták, de olyan rosszul, lépcsősen, hogy ez baljós külsőt kölcsönzött nekik. A parancsnok valami hivatalos ügyről beszélt vele, aztán mikor már elmenőben voltunk, barátságosan hozzátette. Látom, szépen nő a haja. Jeanc Harvin elvörösödött és mosolygott. A mosoly a kisfiús volt és megnyerő. Eltelik még egy kis idő, mire megint rendbe hozom. A parancsnok elbocsátotta, és mi tovább mentünk. Nagyon jóra való fiú, mondta, a könyvelésnél dolgozik, és megengedték neki, hogy megnövesse a haját. Most nagyon boldog, hogy került ide, kérdeztem, megölte a feleségét, de csak 6 évet kapott, ügyes és jól dolgozik, boldogulni fog, nagyon jó családból származik, és kitűnő nevelést kapott. Többé nem jutott eszembe Jeanc Harvin, de másnap véletlenül találkoztam vele az utcán. Szembe jött velem, fekete irattáskát vitt a hóna alatt, és eltekintve rózsaszín fehér csíkos uniformisától meg jóformájú fején a haját elrejtő ronda, kerek szalmakalaptól, az ember akár a bíróságra tartó fiatal ügyvédnek is nézhette volna. Ráérős, nyújtott léptekkel közeledett, és tartása könnyed, majdnem azt mondhatnám, elegáns volt. Megismert, és kalapot emelve jó reggelt kívánt. Megálltam, és csak hogy mondjak valamit, megkérdeztem, hová megy. A kormányzósági hivatalból visz néhány papírt a bankba, mondta. Rokon szemvesen nyílt kifejezésű arca volt, és szemében, igazán nagyon szép szemében, jó indulat csillogott. Az volt az érzésem, fiatalsága oly elemi erejű, hogy ez az életet, helyzetére és körülményeire való tekintet nélkül, nem csak tűrhetővé, de kellemessé is teszi számára. Az ember szinte azt mondta volna, íme egy fiatal ember, akinek a világon semmi gondja baja. Hallom, hogy holnap esté, Jeamba utazik, mondta. Igen, úgy látszik, hajnalban kell indulnom. Esté, Jean egy esté, Laurenttól 12 kilométerre levő tábor, és oda internálják a visszaeső bűnösöket, akiket többszöri börtönbüntetés után ítéltek büntető gyarmati kényszermunkára. Zsebtolvajok, szélhámosok, okirathamisítók, csalók és más effélék. A esté. Laurenti fegyencek, akiket súlyosabb bűnökért ítéltek el, mélységesen megvetik őket. Nagyon érdekesnek fogja találni, mondta Jeanc harvinnyílt és megnyerő mosolyával. De tartsa a kezét a csekkfüzetén, mert a szemét is kilopják, ha nem vigyáz. Piszkos csirkefogók ezek, aznap délután, míg arra vártam, hogy szűnjön a nappali hőség, kint ültem a hálószoba előtti verandán, és olvastam. Behúztam a zsalugátereket, és így elviselhető volt a hőmérséklet, öreg arabom jött fel a lépcsőn, szokás szerint mezítláb, és tétova franciaságával közölte, hogy a parancsnokságról van itt egy ember, aki beszélni akar velem. Küldje be, mondtam, egy perc múlva bejött az ember, Jeanc Harvin volt. A parancsnok üzenetet küldött vele a másnapi esté. Jeani kirándulással kapcsolatban. Miután átadta, megkérdeztem, nincs-e kedve maradni egy kicsit, és elszívni velem egy cigarettát. Olcsó karórát viselt, most rápillantott. Van még néhány percem, a legnagyobb örömmel. Leült, és rágyújtott a cigarettára, amellyel megkínáltam. Meleg pillantásával mosolyogva rám nézett. Tudja, hogy mióta elítéltek ez az első eset, hogy valaki helyjel kínál? Mélyen leszívta a füstöt. Egyiptomi. 3 éve nem szívtam egyiptomi cigarettát. A fegyencek maguk sodorták a cigarettájukat durva, erős dohányból, amelyet 4 szögletes, két csomagban árusítanak. Mivel szolgálataikért fizetni nem szabad, de dohányt lehet nekik adni, jó sokat vásároltam ebből. Hogy ízlik? Az ember mindenhez hozzászokik, és az igazat megvalva, a szájpadlásom olyan érzéketlenné vált, hogy jobban szeretem azt, amit itt árulnak. Adok néhány csomaggal. Bementem érte a szobámba. Mikor visszatértem, néhány könyvet nézegetett, amelyek kinhevertek az asztalon. Szeret olvasni? Kérdeztem. Nagyon. Azt hiszem, jelenleg a legjobban attól szenvedek, hogy nem tudok könyveket szerezni. Kénytelen vagyok újra meg újra elolvasni azt az egy-kettőt, amelyhez hozzájutottam. A magam fajta lelkes olvasó semmiféle nélkülözést nem talál olyan elviselhetetlennek, mintha nincs könyve. Van a bőröndömben néhány francia könyv. Előkeresem, és ha akarja, odaadom, mikor legközelebb el tud jönni. Nem csak jó indulatból ajánlottam ezt. Alkalmat akartam teremteni, hogy újból beszélhessek vele. Meg kell mutatnom a parancsnoknak. Csak akkor egyezik bele, hogy megtartsam, ha egészen bizonyos, hogy nem rontják az erkölcseimet. De nagyon jó indulatú ember, nem hinném, hogy akadékoskodna. A mosolyban, amely ezt a mondatot kísérte, volt némi rovasság, és az a gyanúm támadt, hogy pontosan tudja már, hányadán áll a tábor jóhiszemű, lelkiismeretes vezetőjével, és azzal is tisztában van, hogyan lehet a kegyeibe férkőzni. Igazságtalan dolog lenne hibáztatni őt, ha ügyeskedett, vagy akár ravaszkodott is, hogy sorsát elviselhetőbbé tegye. A parancsnok igen jó véleménnyel van magáról. Nagyon rendes ember, én igen hálás vagyok neki, nagyon sokat tett értem. Hivatásos könyvelő vagyok, és ő a könyvelésbe helyezett. Imádom a számokat, valósággal élő lények a szememben, mérhetetlen elégedettséggel tölt el, ha velük foglalkozhatom, és most, hogy naphosszat számokkal dolgozhatom, megint a régi vagyok. És örül, hogy saját zárkája van. Ó, össze se lehet hasonlítani a régivel. 50 emberrel, a földkerekség söpredékével voltam összezárva, nem maradhattam egyedül soha, egyetlen percre sem. Ez iszonyú volt. Ez volt a legszörnyűbb. Otthon, Le Havre-ban, odavaló vagyok. Saját lakásom volt, természetesen szerény, de minden esetre az enyém, és napközben volt egy bejárónőnk. Szépen megvoltunk, ez nagyon megnehezítette a dolgomat a többiekhez képest, akik, legalábbis a legtöbb, sohasem láttak mást, mint mocskot, aljasságot és zűrzavart. Azért érdeklődtem az árkájáról, mert reméltem, hogy rábírhatom. Beszéljen az óriási hálótermek életéről, ahová délután 5-től másnap reggel 5-ig bezárják az embereket. Ez alatt a 12 óra alatt a maguk urai. Börtönőr, így mondták, csak élete kockáztatásával léphet be oda. 8 óra után nincs világítás, de szardíniás dobozokból, olajból, kötéldarabokból lámpát eszkábálnak, melynek fényénél eleget látni ahhoz, hogy kártyázni tudjanak. Elkeseredetten játszanak, nem a játékért magáért, hanem a pénzért, melyet testükön rejtegetnek. Gátlástalan, kegyetlen férfiak ezek, és eléggé természetes, hogy gyakran lángol fel közöttük vad összetűzés. Ezeket aztán bicskával döntik el. Reggel, mikor a hálóterem ajtaját kinyitják, gyakran találnak holtan valakit, de sem fenyegetés, sem ígéret nem bírhatja rá egyiküket sem, hogy elárulja a gyilkost. Jeanne Harvin másféle dolgokról is beszélt, melyeket nem bírok elmondani. Mesélt egy fiatal fiúról, akivel egy hajón jöttek el Franciaországból, és az úton összebarátkoztak. Jóképű fiú volt, egyszer elment a parancsnokhoz, és megkérte, hogy tegyék magánzárkába. A parancsnok megkérdezte, miért szeretné. Megmagyarázta, a parancsnok áttanulmányozta a listáját, és azt mondta, hogy pillanatnyilag mint foglalt, de amint üresedés lesz, gondoskodni fog róla. Másnap reggel, mikor a hálótermet kinyitották, a fiút holtan találták a függőágyon, mellcsontjáig feltépet hassal. Brutális vadállatok, és ha akadt köztük, akik nem vadállat, mikor megérkezik, csak a csoda mentheti meg attól, hogy éppen olyan állattán esüllyedjen, mint a többi. Jeanne Harvin az órájára nézett, és felállt. Elindult, aztán megfordult, és lefegyverző mosolyával rám nézett. Mennem kell. Ha a parancsnok engedélyezi, eljövök majd a könyvekért, amelyeket volt szíves felajánlani. Guajanában nem ráznak kezet a fegyencekkel, és a tapintatos ember távozó félben úgy áll fel, hogy fel sem merüljön a kérdés, kezet nyújt-e az ember, vagy visszautasítja az övét, ha esetleg, egy pillanatra elfeledkezve magáról, ösztönösen felajánlaná. Isten látja a lelkemet, igazán kezet fogtam volna Jeanne Harvinnal. De az belém nyilalt, hogy láttam, milyen gonddal igyekszik engem megkímélni a kínos helyzettől. Még kétszer láttam őt esté. Laurenti tartózkodásom során elmondta a történetét, de én most inkább saját szavaimmal adnám elő, mert úgy kellett összeállítanom abból, amit egyik vagy másik alkalommal mondott, ahol pedig ő kihagyott valamit, ott képzeletemből kellett kiegészítenem. Nem hiszem, hogy félrevezetett. Olyan volt, mintha megadott volna 3 betűt egy csomó 5 betűs szóból. Igen valószínű, hogy a szavak legtöbbjét eltaláltam. Jeanne Harvin Le Havre-ban, a nagy kikötővárosban született és nevelkedett. Apjának jó állása volt a vámhivatalban. Tanulmányai befejezése után a fiú letöltötte katona idejét, aztán állás után nézett. Mint annyi más fiatal francia, a kalandos meggazdagodás esélye helyett szívesebben választotta a megnyugtatóan biztonságos életformát. A számok iránti érzéke hozzá segítette, hogy helyet kapjon egy nagy külkereskedelmi vállalat számviteli osztályán. Jövője biztosítva volt. Számíthatott rá, jövedelme elég lesz ahhoz, hogy biztosítsa számára osztályának szolid jó módját. Szorgalmas volt és jó modorú. Mint akkoriban a legtöbb fiatal francia, kisportolt férfi volt. Nyáron úszott és teniszezett, télen kerékpározott. Hetenként 2 este néhány órát egy tornateremben töltött, hogy megőrizze kondícióját. Gyermekkorában, kamaszkorában és férfikora kezdetén állandóan együtt volt egy fiúval, akit, mondjuk, Henry Renardnak hívtak, s akinek az apja szintén vámtisztviselő volt. Jeanne és Riri együtt járt iskolába, együtt játszottak, együtt készültek vizsgáikra, s mivel a 2 család jó barátságban volt, együtt töltötték a szünidőt is, együtt élték át első szerelmi ügyeiket, egymás partnerei voltak a helyi teniszbajnokságokon, és együtt katonáskodtak. Soha sem veszekedtek, soha nem érezték olyan jól magukat, mint amikor együtt lehettek. Elválaszthatatlanok voltak. Mikor eljött az ideje, hogy dolgozni kezdjenek, elhatározták, hogy ugyanahoz a céghez állnak be. Ez azonban nem volt olyan egyszerű. Jeanne megpróbált Ririnek állást szerezni a külkereskedelmi vállalatnál, amely őt alkalmazta, de nem sikerült elintéznie, és Riri csak 1 év múlva kapott állást. De addigra a kereskedelem Le Havre-ban épp olyan siralmas volt, mint bárhol másutt, és Riri néhány hónap múlva újra az utcára került. Riri életvidám fiatal ember volt, és élvezte a szabadságát. Táncolt, fürdött és teniszezett, így történt, hogy megismerkedett egy lányjal, aki röviddel azelőtt jött Le Havre-ba. Apja ezredes volt a gyarmati hadseregben, és az ő halála után anyja visszatért szülővárosába, Le Havre-ba. Marie-Louise akkor 18 éves volt. Majdnem egész addigi életét Tonkinban töltötte. Ez valami egzotikus varást kölcsönzött neki a fiatal emberek szemében, akik soha életükben nem jártak Franciaország határain túl, így aztán először Riri, majd Jeanne is beleszeretett. Talán elkerülhetetlen volt ez. Minden esetre sajnálatos. A lány igen jó nevelést kapott, és egyetlen gyermek volt, anya pedig nyugdíján kívül valami kis vagyonnal is rendelkezett. Nyilvánvalóan csak házassági ígérettel lehetett közeledni a lányhoz. Magától értetődik, hogy Riri, akit egy darabig a szülei tartottak el, nem remélhette, hogy Madame Maurice, Mariello újse édesanyja, valaha is elfogadja az ajánlatát. De mivel egész napjával szabadon rendelkezett, módjában állt, hogy többet találkozzék Mariello is ezzal, mint Jean. Madame Maurice valamilyen mozgásképességét csökkentő betegségben szenvedett, úgyhogy Mariello is nagyobb szabadságot élvezett, mint a legtöbb francia lány az ő korában és társadalmi helyzetében. Tudta, hogy Riri is, Jean is szerelmes belé, mindkettőjüket kedvelte, és örült érdeklődésüknek, de semmi jelét nem adta annak, hogy bármelyikükbe is szerelmes lenne. Lehetetlen volt megállapítani, melyiküket kedveli jobban. Nagyon jól tudta, Riri nincs abban a helyzetben, hogy feleségül vehesse. Szép volt. Kérdeztem Jean Harvint. Alacsony, picike, jó alakú, nagy, szürke szemű, halvány bőrű, világos barna hajú lány volt. Olyan, mint egy kisegér. Nem volt szép, de kedves. Valami különös, tartózkodó módon. Volt benne valami nagyon megható. Könnyen ki lehetett vele jönni. Egyszerű volt és természetes. Az ember biztos lehetett benne, hogy megbízható, jó felesége lenne bárkinek. Jean és Riri semmit nem titkoltak el egymás elől, és Jean nem csinál titkot abból, hogy szerelmes Mariello is Eva, de Riri ismerte meg őt elsőnek, és magától értetődőnek tartották, hogy Jean nem áll az útjába. Végül a lány döntött. Egyszer Riri elment Jean elé a hivatalhoz, és megmondta neki, Mariello is Eva leegyezett, hogy hozzámegy feleségül. Úgy tervezték, hogy amint a fiú állást talál, apja elmegy a lány anyjához, és hivatalosan is megkéri a kezét. Jeant ez nagyon lesújította. Nem volt könnyű lelkes együttérzéssel hallgatnia a terveket, melyeket a könnyen lelkesedő és elbűvölő Riri a jövőről rajzolt. De túlságosan szerette Ririt ahhoz, hogy nehezteljen rá. Azt is tudta, milyen szeretetre méltó fiú, így nem volt képes Mariello is elmarasztalni. Teljes erejével igyekezett becsülettel vállalni az áldozatot, melyet a barátságoltárán kellett hoznia. Miért választotta Mariello is inkább őt, mint magát? Kérdeztem. Fantasztikus életerő volt benne. Ilyen szórakoztató fiút még életében nem látott. Jókedve ragályos volt. Egyszerűen nem lehetett unatkozni a társaságában. Volt benne energia, mosolyogtam, és hihetetlen kedvesség. Jó képű volt. Nem nagyon. Alacsonyabb volt, mint én, vékony és szívós. De az arca kellemes volt és derűs. Jean Harvin megnyerően mosolygott. Azt hiszem, beképzeltség nélkül állíthatom, hogy én jobb képű vagyok, mint Riri. De Riri nem kapott állást. Apja megunta már, hogy eltartsa mint semmittevőt, és írt rokonainak, barátainak, mindenkinek, aki eszébe jutott, Franciaország különböző részeibe, és megkérdezte, nem tudnának-e találni valami, bármilyen egyszerű munkát Ririnek. És végre kaptak egy levelet az egyik Joni unokaöstől, aki a sejem szakmában dolgozott. Azt írta, hogy az ő cége keres egy fiatal embert, aki kimenne Phnom Penhbe, Kambodzsába, ahol a cégnek lerakata volt, hogy ottani sejmet vásároljon nekik. Ha Ririnek kedve van elfoglalni az állást, meg tudja szerezni neki. Annak ellenére, hogy mint minden francia szülő, Riri szülei is elviselhetetlennek tartották azt a gondolatot, hogy fiúk áttelepüljön, úgy látszott, nincs más megoldás, és bár a fizetés alacsony volt, úgy döntöttek, hogy mennie kell. Ő nem nagyon idegenkedett az egésztől. Kambodzsa nincs messze Tonkintól, és Mariello is nyilván jól ismeri az ottani életet. Olyan gyakran mesélt róla, hogy Riri arra a következtetésre jutott. A lány boldogan menne vissza keletre. Nagy rémületére azonban Mariello is kijelentette, meg nem tenné semmi áron. Először is nem hagyhatja magára az édesanyját, akinek egészsége szemlátomást romlik. Másrészt, miután végre letelepedett Franciaországban, eltökélte, hogy többé nem megy el innen. Együtt érzett Ririvel, de elhatározása rendíthetetlen volt. Mivel semmi más kilátás nem adódott, apja hallani sem akart arról, hogy visszautasítsa az ajánlatot. Nem volt más választás, Ririnek mennie kellett. Jean nagyon nehezen viselte el, hogy elveszti, de abban a pillanatban, hogy Riri elmondta neki a rossz hírt, repeső szívvel ébredt rá, hogy a sorsa kezére játszott. Ha Riri legalább 5 évre elkerül az útjából, és ha egyáltalán meg tud barátkozni a gondolattal, hogy esetleg végleg letelepszik keleten, Jean biztos lehet benne, hogy Mariello is hamarosan feleségül megy hozzá. Körülményei biztosak, tekintélyes állása van Le Havre-ban, ahol a leány közel lehetne édesanyjához is, így ezt a megoldást nagyon észszerűnek találná. és ha kikerül Riri kedvességének bűvöletéből, akkor többé semmi akadálya annak, hogy Jean iránt érzett mély rokon szembe szerelemmé változik. Az élet egészen más lett. A keserűség hosszú hónapjai után Jean most megint boldog volt, és bár mélyen hallgatott mindenről, most már ő is nagy terveket szőtt a jövőre vonatkozóan. Többé nem volt semmi szükség arra, hogy megpróbálja leküzdeni Marielle Louise iránti szerelmét. Aztán reményei egyik percről a másikra összeomlottak. Az egyik Le Havre-i tengeri szállítási vállalatnál üresedés támadt, és minden jel arra mutatott, hogy a kérvény, melyet Riri azonnal benyújtott, kedvező fogadtatásra talál. Egy barátja az irodán azt mondta, a dolog egészen biztos. Ez mindent megoldott volna. Régi, konzervatív cég volt, és mindenki tudta, hogy, aki egyszer bekerül, az ott marad egy életen át. Jeanne Harvin kétségbe esett, és az egészben az volt a legszörnyűbb, hogy szenvedését titkolnia kellett. Egyszer az igazgatója hívatta. Mikor idáig jutott, Jeanne szünetet tartott. Pillantása nyugtalanná vált. Most olyasmit fogok elmondani önnek, amiről még soha senkinek sem beszéltem. Becsületes ember vagyok, az elvek embere. Most elmondom önnek az egyetlen szégyenletes dolgot, amelyet életemben elkövettem. Emlékeztetnem kell az olvasót arra, hogy Jeanne Harvin ekkora rózsaszín fehér csíkos fegyenc uniformist viselte, saruha elejére nyomott számot, és hogy éppen börtönbüntetését töltötte, melyet a felesége megöléséért kapott. El sem tudtam képzelni, mit akarhat tőlem az igazgató. Mikor beléptem az irodájába, az íróasztalnál ült, és kutató pillantást vetett rám. Nagyon fontos dolgot akarok kérdezni magától, mondta. Kérem, tekintse bizalmas ügynek. Természetesen én is ugyanígy kezelem majd a maga válaszát. Vártam, ő folytatta. Elég hosszú ideje van már nálunk. Én nagyon meg vagyok magával elégedve, semmi akadálya, hogy a cégnél igen sokra vigye. Fenntartás nélkül megbízom magában. Köszönöm, uram, feleltem. Mindig igyekezni fogok kiérdemelni a jó véleményét. A szóban forgó kérdés a következő. Monsieur Hunt alkalmazni kívánja Henri Renard. Nagyon kényes az alkalmazottai jellemére, és ebben az esetben életbevágóan fontos, hogy megfelelően válasszon. Henri Renard dolga lesz, hogy a céghez tartozó hajók legénységének bérét kiadja, és sok százezer frank megy majd át a kezén. Tudom, hogy Henri Renard igen jó barátja magának, és hogy a két család mindig nagyon jó viszonyban volt. Az önbecsületére bízom, hogy megmondja, helyesen cselekszik-e Monsieur Hunt, ha alkalmazza ezt a fiatalembert. Azonnal megértettem, mit jelent ez a kérdés. Ha Riri megkapja az állást, itt marad, és feleségül veszi Marielle Louise-t, ha nem, kimegy Kambodzsába, a lányt pedig én veszem el. Esküszöm, hogy nem is én feleltem, hanem valaki, aki az én cipőmben volt, és az én hangomon beszélt. Nekem semmi közöm nem volt a szavakhoz, melyek elhagyták az ajkamat. Igazgató úr, mondtam, Henri és én világéletünkben jó barátok voltunk. Soha nem váltunk el egyetlen hétre sem. Együtt jártunk iskolába. Megosztoztunk a zseppénzünkön és a szeretőinken, mikor már elég idősek voltunk ahhoz, hogy szeretőnk legyen. Együtt katonáskodtunk. Tudom, maga jobban ismeri őt, mint bárki a világon. Éppen ezért kérdezem magától mindezt. Ez nem igazságos eljárás, igazgató úr. Ön arra kér engem, hogy kiadjam a barátomat. Én erre nem vagyok képes, és ezért nem válaszolok az ön kérdésére. Az igazgató ravasz mosolyjal nézett rám. Sokkal okosabbnak hitte magát, mint amilyen valójában volt. A felelet becsületére válik, de én mindent megtudtam belőle, amire kíváncsi voltam. Aztán nyájasan elmosolyodott. Azt hiszem, sápadt voltam, és minden bizonnyal remegtem kisé. Szedje össze magát, kedves fiam. Nagyon feldúlt, és én ezt megértem. Az ember néha olyan helyzetbe kerül, hogy választania kell a becsület és a barátokhoz való hűség között. Természetesen nem szabad habozni, a választás mégis keserves. Nem fogom elfelejteni, hogyan viselkedett ebben a nehéz helyzetben, és Monsieur Hunt nevében nagyon köszönöm. Visszavonultam. Másnap reggel Riri levelet kapott, amelyben értesítették, hogy szolgálataira nem tartanak igényt, és egy hónap múlva elhajózott a Távol-Keletre. Fél év múlva Jeanne Harvin és Marielle Louise összeházasodtak. Az esküvőt sietette Madame Maurice betegségének súlyosbodása is. Mivel tudta, hogy nincs sok ideje hátra, nagyon szerette volna még megérni, hogy lánya élete egyenesbe jut. Jeanne írt Ririnek, és tájékoztatta az eseményekről. Riri pedig válaszában melegen gratulált. Biztosította, hogy nem kell el kifurdalást éreznie miatta. Mikor elhagyta Franciaországot, rájött, hogy ő soha nem vehetné feleségül Marielle Louise-t, és nagyon örül, hogy most Jeanne veszi el. Phnom Penhben vigasztalást talált. Nagyon vidám volt a levele. Jean kezdettől fogva azt mondogatta magában, hogy Riri a változékony kedélyével hamarosan elfelejti Marie Louise-et, és a leveléből úgy látszott, hogy ez már meg is történt. Semmiféle jóvá tehetetlen sérelem nem érte. Jean ezzel vigasztalta magát. Ha neki kellett volna lemondani a Marie Louise-ról, ő belehal. Számára ez élet-halál kérdése volt. Jean és Marie Louise egy évig nagyon boldogan élt. Madame Maurice meghalt, és Marie Louise 200.000 frankot örökölt. De a gazdasági válság és a pénzingadozó értéke miatt úgy döntöttek, hogy, míg a gazdasági helyzet meg nem szilárdul, gyerekük nem lesz. Marie Louise ügyes és takarékos háziasszony volt. Gyengéd, szeretetre méltó és jó feleségnek bizonyult. Nagyon nyugodt természete volt. Mielőtt elvette volna feleségül, Jean ezt elragadó tulajdonságnak találta, de ahogy múlt az idő, lassanként rájött, hogy ez a nyugalom valamiféle érzelmi tompultságból ered. Nem volt mögötte mélység. Jean mindig úgy érezte, Marie Louise olyan, mint egy kisegér. Volt valami egérszerű az óvatos hallgatagságában. Meglepően komolyan vett jelentéktelen ügyeket, és véget nem érően foglalkozott teljesen lényegtelen dolgokkal. Megvolt a maga szűk kis érdeklődési köre, és ápolt, szép fejébe nem hatolhatott be semmi idegen gondolat. Néha belekezdett egy-egy regénybe, de ritkán fáradt azzal, hogy végig is olvassa. Jean kénytelen volt bevallani magának, hogy meglehetősen unalmas nő. Az az agasztó gondolat lett úrrá rajta, hogy talán nem volt érdemes a kedvéért olyan gonosz hazugságba keveredni. Ez kezdte nyugtalanítani. Hiányzott neki Riri. Megpróbálta megmagyarázni magának, hogy, ami megtörtént, megtörtént, és hogy valójában nem szabad akaratából cselekedett. De háborgó lelkiismeretét nem tudta lecsendesíteni. Most már azt kívánta, bárcsak másképp felelt volna, mikor cégének igazgatója beszélt vele. Aztán iszonyú dolog történt. Riri tífuszos lett és meghalt. Ez Jean számára borzalmas megrázkódtatást jelentett. Megdöbbentette Marie Louise-et is. Annak rendje és módja szerint részvétlátogatást tett Riri szüleinél. De sem az étvágya nem lett rosszabb, sem az álma nyugtalanabb. Jeant nagyon felingerelte ez a nyugalom. Szegény fiú, milyen vidám volt mindig, mondta az asszony. Biztos nagyon nehezére esett meghalni. De minek kellett oda mennie? Mondtam neki, hogy nagyon egészségtelen az éghajlat. Az végzett apámmal is, hát tudtam, mit beszélek. Jean úgy érezte, hogy ő volt Riri gyilkosa. Ha elmondta volna az igazgatónak mindazt a jót, amit Ririről tudott, olyan jól tudott, mint a világon senki más, akkor megkapta volna az állást, és most élne, és egészséges lenne. Ezt nem bocsátom meg magamnak soha, gondolta. Soha többé nem leszek boldog. Istenem, milyen őrült voltam és milyen aljas, megsiratta Ririt. Marie Louise vigasztalni próbálta. Jó indulatú kis teremtés volt, és szerette a férjét. Nem szabad ennyire a szívedre venned. Végül is 5 évig nem láttad volna, és ez alatt talán annyira megváltozik, hogy már nem is volna semmi közöttök egymáshoz. Lehet, hogy teljesen idegen lett volna a számodra. Gyakran láttam már ilyet. Boldog lettél volna, hogy találkozol vele, és fél óra se kellett volna, hogy rájöjj. Semmi mondani valótok nincs egymás számára. Valószínűleg igazad van, sóhajtott fel a férfi. Mindig is túlságosan szétszórt volt ahhoz, hogy valóban vigye valamire. Mindig hiányzott belőle a te jellem szilárdságod és világos, megbízható gondolkodásod. A férfi tudta, mire gondol az asszony. Milyen helyzetben lenne most, ha követte volna Ririt Indokínába, s 21 éves korában ott marad özvegyen, és a 200.000 frankján kívül semmi sincs, amiből megéljen. Ezt szerencsésen megúszta, és most gratulált magának a józan eszéhez. Jean olyan férj volt, akivel méltán büszkélkedhetett. Szép pénzt hozott haza. Jean gyötörte a bűntudat. Korábbi szenvedése eltörpült a mostani mellett. A gyötrelem, amit hűtlenségének emléke keltett benne, rosszabb volt, mintha akár legnemesebb szerveit marcangolná fizikai fájdalom. Hirtelen rohanta meg, munkája kellős közepén, és heves fájdalommal markolt a szívébe. Annyira gyötrődött, hogy mérhetetlenül vágyott már megnyugvásra, és minden akarat erejére szüksége volt, hogy ne valljon be mindent Marie Louise-nak. De tudta, hogyan fogadná az asszony. Egyáltalán nem döbbenne meg, nagyon ügyes fogásnak tartaná, és kicsit még hízelegne is neki, hogy férje ő miatta vállalta egy aljas cselekedett bűnét. Az asszony semmiképp sem segíthetett rajta. A férfi lassan elidegenedett tőle, hiszen érte követte el azt a szégyenletes dolgot, ő pedig kicsoda tulajdonképpen. Egy mindennapi, jelentéktelen, meglehetősen számító kis nő. Micsoda őrült voltam, ismételgette, még csak csinosnak sem találta már. Tudta, hogy a felesége iszonyúan ostoba. De természetesen ezért nem lehetett hibáztatni, és nem lehetett őt vádolni, amiért Jean elárulta a barátját. és a férfi kényszerítette magát, hogy ugyanolyan kedves és gyengéd legyen, mint eddig. Mindent megtett, hogy az asszony kedvében járjon. Alig ejtette ki a száján, hogy mit kíván, a férfi már is teljesítette, ha módjában állt. Megpróbált részvétel lenni iránta, megpróbált türelmes lenni. Mondogatta magának, hogy Marielló is a maga korlátolt módján igazán jó feleség, beosztó és takarékos, modorával, öltözködésével és megjelenésével pedig díszére válik egy megbecsülésnek örvendő fiatalembernek. Mindez igaz is volt. De a férfi az ő számlájára írta Iri halálát, és gyűlölte őt. Mérhetetlenül untatta az asszony. Bár nem szólt egy szót sem, bár szeretetre méltó volt, kedves és engedékeny, gyakran meg tudta volna ölni a feleségét. Mégis, amikor megtette, ez szinte akaratlanul történt. 10 hónap telt el Riri halála óta, és Riri szülei, Monsieur és Madame Renard estéit adtak leányuk eljegyzése alkalmából. Jean nem igen látta őket Riri halála óta, és most sem akart elmenni. De Marielló is azt mondta, feltétlenül ott kell lenniük. Jean volt Riri legjobb barátja, és nagy udvariatlanság lenne tőle, ha nem venne részt egy ilyen fontos családi ünnepen. Finom érzéke volt a társadalmi kötelezettségek iránt. Azon kívül neked is jót tesz majd egy kis kikapcsolódás. Olyan régóta, vagy már levert, egy kis szórakozás nem árt. Biztosan pezsgő is lesz. Madame Renard eléggé fogához veri a garas, de ilyen alkalommal mégis csak kell némi áldozatot hoznia, igaz? Marielló is gúnyosan nevetgélt, mikor arra gondolt, milyen szívettépő kín lesz Madame Renard számára, hogy ki kell nyitnia a pénztárcáját. Az estély kitűnő hangulatban folyt le. Jeant nagyon megdöbbentette, mikor látta, hogy Riri régi szobáját arra használják, hogy a hölgyek ott tegyék le köpenyüket, a férfiak felöltőjüket. Rengeteg pezsgő volt. Jean sokat ivott, hogy elfolytsa mardosó bűntudatát. Tompítani akarta fülében Riri nevetésének zaját, és be akarta hunyni szemét ragyogó pillantásának derűje elől. 3 óra volt már, amikor hazakerültek. Másnap vasárnap volt, Jeannak nem kellett dolgozni mennie. Sokáig aludtak. A többit már elmondhatom Jean Harvin saját szavaival. Fejfájással ébredtem. Marielló is már felkelt. Az öltöző asztalnál ült, és a haját kefélte. Mindig lelkes híve voltam a testedzésnek, és minden reggel tornászni szoktam. Aznap reggel nem sok kedvem volt hozzá, de úgy véltem, azután a rengeteg pezsgő után rám fér. Felkeltem, és fogtam a buzogányaimat. A hálószobánk elég nagy volt, az ágy és az öltöző asztal között, amelynél Marielló is ült, bőven akadt hely arra, hogy a buzogányokat forgassam. A megszokott gyakorlatokat végeztem. Marielló is nemrég vágatta le a haját egészen rövidre, és én rémesnek találtam. Hátulról nézve olyan volt, mint egy fiú, és szinte hány ingert kaptam, ahogy láttam tarkóján a rövidre nyírt hajsörtéit. Letette a kefét, és az arcát kezdte púderezni. Hirtelen rossz indulatúan felnevetett. Mit nevetsz? Kérdeztem. Képzeld, Madame Renard ugyanabban a ruhában volt, mint az esküvőnkön, befestette és átalakítatta. De engem nem tud rászedni. Akárhol ráismertem volna. Ez olyan ostoba megjegyzés volt, hogy teljesen felbőszített. Elöntött a düh, és a buzogánnyal teljes erőmből fejbe vágtam. Nyilván betörtem a koponyáját, és 2 nap múlva a kórházban meghalt, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna. Egy pillanatra elhallgatott. Megkínáltam cigarettával, és magam is rágyújtottam. Örültem, hogy így történt. Nem tudtunk volna együtt élni többé, és nagyon nehéz lett volna megmagyarázni, amit tettem. Nagyon. Letartóztattak, és gyilkosság vágyával bíróság elé állítottak. Természetesen megesküdtem, hogy véletlen volt, azt mondtam, hogy a buzogány kicsúszott a kezemből, de az orvos szakértő véleménye ellenem szólt. A vád bebizonyította, hogy olyan sérülést, amilyet Marielló is szenvedett, nem okozhat más, csak heves és szándékos ütés. Szerencsémre nem találtak rá okot. Az államügyész megpróbálta bebizonyítani, hogy féltékeny voltam, mert egy férfi tette a szépet Marielló isenak az estélyen, és hogy emiatt összevesztünk, de a férfi, akit említett, megesküdött, hogy semmit sem tett, ami gyanúra adott volna okot, és az estély más részvevői tanúsították, hogy a legjobb barátságban váltunk el. Az öltöző asztalon találtak egy kifizetetlen szabószámlát, és az ügyész azt sejtette, hogy ezen vesztünk össze, de be tudtam bizonyítani, hogy Marielló is a saját pénzén vásárolta a ruháit, így a számla semmiképpen sem adhatott okot nézeteltérésre. Több tanú azt vallotta, hogy mindig kedves voltam Marielló isehoz. Általában mint a házasoknak tartottak bennünket. A minősítésem kitűnő volt, és munkaadóm kedvezőbben már nem is nyilatkozhatott volna rólam. Egy pillanatig sem kellett attól tartanom, hogy kivégeznek, és egy percig az volt az érzésem, lehetséges, hogy teljesen megúszom a dolgot. Végül 6 évet kaptam. Nem bánom, amit tettem, mert attól a naptól fogva, a vizsgálati fogságban végig és azóta is, hogy itt vagyok, nem őrlődöm többé Riri miatt. Ha hinnék a kísértetekben, azt mondanám, hogy Marielló is e halála elűzte Riri szellemét. Akárhogy is, a lelkiismeretem megnyugodott, és az átélt rengeteg szenvedés után biztosíthatom önt, amin azóta átmentem, semmit sem sajnálok, mert érzem, most megint az emberek szemébe tudok nézni. Tudom, hogy fantasztikus történet ez. Én voltak éppen realista vagyok, és igyekszem valószerű történeteket írni. Épp olyan agályosan kerülöm a bizarr elemeket, ahogyan óvakodom a képtelen dolgoktól. Ha ez kitalált mese lenne, minden bizonnyal jobban ügyelek, hogy hihetővé tegyem. Nem biztos, hogy mindezt egyáltalán elhinném, ha nem a saját fülemmel hallottam volna. Nem tudom, hogy Jeanne Harvin igazat mondott-e. Utolsó látogatása végén mondott szavaik mégis őszintén hangzottak. Megkérdeztem, mik a jövőre vonatkozó tervei. Vannak barátaim Franciaországban, akik mindent megtesznek az érdekemben, felelte. Akkoriban nagyon sokan úgy vélekedtek, hogy én az igazságszolgáltatás súlyos tévedésének az áldozata vagyok. Cégem igazgatója meg van győződve róla, hogy igazságtalanul ítéltek el. És lehet, hogy elengednek majd a büntetésemből valamennyit. De még, ha nem, arra akkor is számíthatok, azt hiszem, hogy a 6 évem leteltével visszakerülök Franciaországba. Tudja, itt hasznossá teszem magam. A könyvelés rémes állapotban volt, amikor átvettem, és most már tökéletesen rendben van. Sokszor fordult elő pénztárhiány, és meg vagyok győződve róla, hogy ha szabad kezet adnak, ennek én véget tudok vetni. A parancsnok kedvel, és biztos vagyok benne, hogy mindent elkövet az érdekemben. A legrosszabb esetben sem leszek sokkal túl a 30-on, mikor hazakerülök. Nem lesz meglehetősen nehéz munkát találnia. A magam fajta ügyes könyvelő és becsületes, igyekvő ember mindig talál munkát. Természetesen nem élhetek majd Le Havre-ban, de a cégem igazgatójának vannak üzleti összeköttetései Lillei, Joni és Marseillei cégekkel. Megígérte, hogy tesz valamit az érdekemben. Nem. Én nagy bizakodással várom az elkövetkező éveket. Valahol majd letelepszem, és amint elrendeződnek a dolgaim, azonnal megnősülök. Mindazok után, amiken keresztül mentem, otthont akarok teremteni. A házat körül futó veranda egyik sarkában ültünk, hogy minden esetleges légmozgásnak útjába essünk, és az északi oldalon nem húztam be az egyik zsalugátert. Az égkeskeny, látható csíkja, egyik oldalon egy magányos kókuszpálmával, melynek zöld koronája élesen elvált a háttérképjétől, olyan volt, mint valami trópusi utazásra csábító hirdetés. Jeanne Harvin szeme a távolt fürkészte, mintha a jövőbe akarna látni. De ha legközelebb megházasodom, mondta elgondolkozva, semmi esetre sem nősülök szerelemből, csak érdekből.